Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a te szent helyedre, hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához. Vigasságom, örömöm Istenéhez, hadd dicsérjelek téged, Isten, mert te vagy az én Uram. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 119. zsoltárunkat keressük meg, első versszakával énekeljük el. Énekeljük 466. dicséretünket. Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem.
Amen.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, a Galatákhoz írott levél harmadik részében, a hatodik verssel kezdődő szakaszt olvasom, egészen a 18-ig. Így van megírva, Ábrahám hitt Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az írás, hogy Isten a népeket hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak, általad nyer áldást a föld minden népe. Eszerint a hitből valók nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig nyilvánvaló, hogy törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népeké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Testvéreim, emberi módon szólok. A megerősített végrendelet, még ha emberi is, senki sem teheti érvénytelenné, vagy nem tolthatja meg. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás, és az utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Ezt pedig így értem, azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített Isten, 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné. Vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta az Isten. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, a te igéd szembesít önmagunkkal. Szembesít értetlenségünkkel is, szembesít kíváncsiságunkkal is, szembesít gondolatainkkal és cselekedeteinkkel is. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez megtörténhet. Akkor is, hogyha ez belső fájdalmat okoz. Te, a bennünket szerető Isten, te a bennünket megváltó Isten, te a bennünket megszentelő Isten, rámutatsz, ha hűtlenek vagyunk. Urunk, oly elevenen, személyesen, Uram, oly elevenen érintett igéd, az ószövetségi szakasz az elmúlt napokban, amely a hűtlen pásztorról, a jól lakott pásztorról, igazából a véresről szólt. Józan a te szavad, Józan a te ítéleted, amikor azt mondod, hogy aki önelégült, aki elhagyott téged, azaz én magam ítéletre vagyok méltó. Bocsásd meg, Uram, minden hűtlenségemet, bocsásd meg minden időpazarlásomat, bocsásd meg, amikor elfordulok tőled, bocsásd meg, amikor szándékosan vétkezem ellened. Urunk, oly sokszor gondoljuk azt, hogy mi valahogy erkölcsi nagyságunkkal, magasságunkkal, amely talán egy picit tényleg fölötte van a világ hitványságának, elérhetjük a te kegyelmedet és kedvességedet. Bocsásd meg, hogy ilyen megfordul a fejünkben. És nem azért, mert te porrá akarsz zúzni bennünket, hanem azért, mert hogyha így volna, akkor a te szeretetedet kisebbítjük. Te nem a jó embert szereted, hanem hozzád forduló bűnöst. Uram, kérlek, fordulj hozzánk bűnös emberhez, bűnös emberekhez. Légy irgalmas nékünk, hogy végre elfogadjuk és megértsük, nem mi barkácsolunk valamit, ami megmentheti az életünket. Nem emberkész csinálmánya az, amely jövőt adhat, hanem egyedül az általad küldött, szeretett fiú, Jézus Krisztus. És hogy ő az, aki betölt mindent, ő az, aki személyében elrendez mindent, ő az, aki életünk megoldásává lesz. Szeretnénk mi a jót tenni, de gyakran nem tehetjük, csak a Krisztus munkál bennünk, és általa teszünk valamit. Add most ezért ígédet, hogy megértsük azt is, ami nehéz, ami tanítás, hogy ne suhanjon el a fejünk felett, hogy ne arról legyen szó, hogy itt eltöltöttünk és elmúlt egy óra, hanem hogy abból gazdagodjunk, hogy valamit ténylegesen szívünkben változásként megadj lelkeddel. Készíts most, kérünk, értelmünket is, hogy előtted gondolkodó emberként, akaratodat, szabadat elfogadóként állhassunk meg. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, a már énekelt 119. zsoltárunkat keressük meg, annak is most 53. verszakát fogjuk énekelni. Az 53. verszak így kezdődik: óránként fáklyám nékem, szent igéd. Segítségül hívva az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, a második részben, a második rész 19 és 20-as versekben a következőképpen: mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az imádság nem beharangozója az Isten tiszteleti rész folytatásának, az ige hirdetésének, hanem az imádság az a fajta Isten elé állás, amelyben lelkileg megmosakszunk a mi Urunk előtt, és kérjük, hogy szólítson meg bennünket. Hitünk, tanításunk szerint az imádság az az ember Isten felé való közeledése, az Isten igéje pedig az ő kijelentése, amelyben ő maga lakozik, amelyből megszólíthat, bátoríthat és buzdíthat bennünket. Isten maga az ige, és Isten élő személye az igében van, és amikor Isten igéje szeretne hozzánk közel jönni, akkor mindig Krisztusban közeledik hozzánk. Mert nem egy tanrendszernek vagyunk az elfogadói, nem egy tanrendszernek vagyunk a követői, hanem egy élő személynek, Jézus Krisztusnak. A Krisztus követéséről pedig Pál apostol beszél a Galácia beli közösségnek, gyülekezetnek. Nem feltétlenül jelent ez egy gyülekezetet, vagy egy közösséget, hanem inkább egy tartományt, olyan közösségeket, amelyek elindulnak Krisztus követésében, és valahol megállnak, valahol megrekednek, valahol felteszik a kezüket, és azt mondják, most már akkor végképp nem értem, hogy mire is való a Krisztus követése, mire való a megtérés. Tegnap, amikor délutáni alkalmunk bevezetőjében erről szóltam, akkor azt láttam, és azt mondtam el, hogy az a tapasztalatom, hogy keresztény közösségekben, gyülekezetekben is fennáll ez a megtorpanás, hogy valaki elindul nagyon nagy bátorsággal, buzgalommal, Krisztus útján megy, tele vannak igékkel, minthogyha minden ott volna a szívében, és egyszer csak megáll, megtorpan. Nem gondolom, hogy azért áll meg, mert kisebb volna az Isten, sőt, az esetek többségében a hangsúly nem is az Istenre tolódik, mert tudjuk, hogy Isten létezik, hogy Isten van, tudjuk, hogy mindaz, amit megtapasztaltunk belőle, az valóság, hanem bennem mi a probléma, vagy velem mi a probléma, bennem mi van, hol álltam meg, mi az akadály, minthogyha a Krisztus követésének én volnék az akadálya. Görcsös erőlködések, és az ember szívéből eltűnik az öröm, ami megvolt. Néhányan úgy fogalmazzák meg mindezt, hogy amikor valaki megtér, akkor tele van a szíve örömmel, buzgósággal, buzgalommal, egy alkalommal valaki keserűen így fogalmazott, hát olyan ő, mint amilyen én voltam, amikor megtértem, de most már nem vagyok olyan, mint ő. És ez a keserűségnek a beismerése, hogy valami, mintha kialudt volna bennem. Kedves testvéreik, nagyon nehéz és nagyon komoly kérdéseket feszít a Galatákhoz írott levél. És ebben a levélben észrevesszük azt, hogy Pál apostol, amikor fontos hitigazságokról beszél, akkor nem csak úgy általában beszél erről. Mert úgy általában könnyű beszélni róla. Hanem arról beszél, hogy hol van az én helyem, hol van az én szerepem, hol találom meg benne saját magamat. Az embertől eljutni az énig, most nem a nagybetűs énig, hanem az általánostól eljutni a személyesig. Mindig nagyon nehéz. Kedves testvérek, Istenünk igéje beszél a bűnről, a törvényről és a halálról. Azt hiszem, hogy mindannyian szeretjük a derűs, igazi, keresztény öntudattól átitatott, felszabadító és felszabadult ige hirdetéseket. Én is szeretem ezeket. De azt látom, hogy mégis valahogyan átjárja ma saját tanításunkat, beleértve az én ige hirdetéseimet is, de egész Európát, hogy a Heidelbergi KT-t szeretnénk kihagyni a gondolkodásunkból. Szeretnénk kihagyni azt a részt, amely a bűnről, a nyomorúságról és a törvényről szól. Szeretnénk kihagyni a lelkiismeret furdalás szót. Szeretnénk kihagyni a halálról való beszédet. Olyan szép élményem volt múlt héten szombaton. Hát sokaknak van ilyen szép élménye, de most megint átéltem ezt a gyönyörű élményt, amikor meglátogattuk az unoka húgomat, legfiatalabb unoka testvéremet, és hát úgy közkézen járt az újszülött a családban, Petrácska vagy Petra, ahogyan ők szólítják. A kislányunk is, Anna is rögtön elkezdte babusgatni, a feleségem is csak ad ide egy picit, egy percre, hogy megölelhessem. Én már visszafogottabban, de hát reszketve, hát egy új élet születik, milyen jó, amikor az életről beszélünk, amikor a családban is ez megtörténik újra és újra, és mennyire aggódunk, amikor nem olyan szépek az események vagy történések. Ilyenből is volt részem imádságban az elmúlt héten, egy kedves barát kérte a könyörgést, imádságot újszülött gyermekéért. De testvérek, amikor az életről beszélünk, akkor kell beszélnünk a bűnről, a törvényről és a halálról is. Ne hunjuk le a mi szemünket. Ne próbáljuk felépíteni úgy az életünket, mintha ez nem létezne. Azért, kedves testvérek, mert amikor öntudatra ébredünk, amikor már kezdjük látni azt, hogy tulajdonképpen kik vagyunk, akkor mindig találkozunk a törvénnyel. És találkozunk Isten törvényével. Ami mindig Isten törvénye, és kérlek benneteket, hogy próbáljunk meg együtt gondolkodni, Isten törvénye mindig kívülről jön felénk. Mindig felülről jön felénk. Mindig egyfajta mércét állít elénk. A törvénnyel kapcsolatban ki kell mondanunk azt, hogy Istennek a törvénye, amiről Pál apostol beszél, az bizonyos értelemben két irányú, egy szóval írjuk le, megpróbáljuk ketté ágasztatni mindezt. A törvénynek van egyfajta tartása, van egyfajta védelme, van egyfajta fék jellege ebben a világban. Nem csak a keresztény embernek a világában, meg nem csak az ószövetségi embernek a világában, hanem úgy általánosságban is. A törvény megpróbál megőrizni valamit, megpróbálja megőrizni a rendet. Hát hány és hány ilyen szabálya van az életünknek, a mindennapoknak.
a gyermeknevelésben, a természetben, a közlekedésben. Azok a törvényszerűségek is ide tartoznak, amelyeket felismertek az őseink. Tehát a törvény mindig kívülről jön, amihez alkalmazkodom. Ebből a szempontból most a törvény, az biztos, hogy kulturális tényező is. Meg a törvény egészen biztos, hogy időbeni, úgynevezett temporális tényező is. De a törvénynek van egy másik olvasata, ez pedig az, amikor a törvény nem csak egyfajta külső rendet próbál fenntartani, amikor az Istennel való kapcsolatot akarja rendezni. A törvény, amely a megváltásunkat és a megigazításunkat akarja rendezni. Pál apostol itt ebben a szakaszban erről beszél. Ez utóbbit hozza ide. Hallottuk, amikor azt mondja a Galatáknak, hogy a törvény az, hogyha valaki megcselekszi, akkor élni fog. Kedves testvérek, nem szeretném elvetni összességében Istennek a törvényét. Nem szeretnék nagyon erős Luther félreértő tanítást idehozni. Nem szeretném azt mondani, hogy a törvény az az Ószövetség, és a kegyelem pedig az Új Szövetség. Hanem azt szeretném csak mondani nektek, kedves testvérek, hogy Istennek a törvénye az mindig kívülről érkezik felén. És már az is csoda, hogy van törvény. Azt mondja a 20. század nagy teológusa Karl Barth, hogy az is csoda, az is kegyelem, hogy Isten meg akarja a törvénnyel fogni ezt a világot. Tehát nem arról van szó, hogy szembeállítjuk csak úgy egyszerűen önmagában a törvényt az evangéliummal, hanem látnunk kell mindig a törvény adóját is. Így fogalmazott ez a bizonyos 20. századi teológus, hogy amikor megjelent, Isten odaadta a törvényt, a 10 parancsot az ő népének, az beletette egy ládába, a fríd ládába, és ez a fríd láda pedig az ő személyes szövetségét jelentette. Mint hogyha ezt mondanánk, Isten azt mondta az ő népének, enyém vagy, akkor éljetek így, nem fordítva. Nem azt mondta, hogy éljetek így, és utána az enyémek lesztek. Hanem azt mondja Isten, az enyém vagy, szövetséget kötök veled, ez a két kőtáblának a foglalata, Isten szava, ez a kegyelmes szó, szövetséget kötök veletek, így éljetek. Ekkor történt a törvény értelmezésében évek, évszázadok múlva egy fordulat, mint hogyha áthelyeződött volna a hangsúly arra, hogy így éljetek, és akkor üdvösségetek lesz. És azt mondja Pál, hogy ez nem igaz. Nem az Istennel van baj, mert nem avval van baj, hogy Isten törvényt adott ennek a világnak, hanem avval van baj, ha úgy gondoljátok, hogyha megtartjátok a törvényt, akkor igaz emberek lesztek. A reformáció nagy jelmondata, gondolata újra, itt a Galata levélben is felfedezésre kerül, az igaz ember pedig hite által fog élni. Nem a törvény cselekvése az, ami üdvözít, hanem hit által fogtok élni. Egészen konkrétan csak egy picit zárójelet nyitünk, amikor most itt a Galatákhoz írott levélben a törvény megtartása, mint hogyha egy üdvösség pótlék lenne, és Pál erre egy nagy nemet mond, ez három dolgot jelent, csak azért mondom, mert amikor olvassuk az igét naponta, akkor ez segít bennünket. Egyrészt a körülmetélkedésnek a kérdéséről van itt szó, mint egy olyan jelről, amely az, mintha keresztséget előlegezné meg. Isten népéhez való tartozásnak a jeléről. Megtenni a körülmetélkedést, vagy nem? Ez egy nagy kérdés. Ez is a törvény, amikor Pál apostol a törvény cselekvéséről beszél a Galatákhoz írott levélben, akkor erre utal. A másik az étkezési szokások. Közvetlenül a megelőző szakaszunkban erről van szó, hogy Péter éppen mit csinál, hogy Péternek van egy nagy látomása, írja az apostolok cselekedetéről ott könyvében, a nagy látomásban megjelenik előtte egy hatalmas nagy abrosz, lepedő, és azon tisztátalan állatok vannak, és nem mer hozzányúlni, és akkor megszólal a mi Urunk, fogd és egyed, vedd és egyed, és akkor Péter tudja, hogy ez jel, elmegy egy pogány emberhez, Kornéliuszhoz, hirdeti Isten igéjét, és megtér az egész ház nép. És akkor utána ez a Péter, mondja Pál, hogy ő együtt eszik a pogányokkal sokszor már, de amikor jönnek Jeruzsálemből a régi hittestvérek, akkor már nem mer odaülni a pogányokhoz, hanem elvett tőlük. Ó, hát én nem vállalok velük közösséget. Na, itt az étkezési szabályokban Pál megrója Pétert. Hogy ne légy képmutató. És a harmadik, amit itt a törvény alatt értünk, ez a horoszkópoknak a kérdése, kedves testvérek. Nézegettek napokat, ünnepeket, fordulópontokat? Hát ezt ma úgy hívjuk, hogy horoszkóp. Ott nem így hívták. Majd azt gondoljátok, hogy a horoszkópon fog megmenteni? Hát hány ember gondolja ma ezt? Hány ember? Becakkozza az újság végét, aláhúzza, hogy mi vagyok, hogy vagyok. Kedves testvérek, kérdezzétek meg a gyerekeket, az enyémet is, megkérdezhetitek, saját magamat is szeretném beállítani a sorotokba, hogy együtt vagyunk bűnösök. Kérdezzétek meg, hogy mikor kereszteltek meg téged. Vagy az, hogy mi a horoszkópos jeled. Melyiket fogja tudni? Elek István Fóti gondok, hogy feloldjam egy kis poénnal ezt a történetet, mondta egyszer a lelkészi hivatalban, hogy tiszteletes úr, nem kérdés, hogy engem mikor kereszteltek meg. Én tudom, nem emlékszem már rá, de most azt mondom, tudom, hogy november 1-én születtem, november 9-én, 8. napra kereszteltek meg, úgyhogy nem kell megnézni az anyakönyvet, én tudom, hogy 8. napra kereszteltek meg Fótot. Csak azt szeretném mondani, hogy amikor ez a törvényről van szó, akkor Pál azt mondja, hogy higgyétek el, Galácia beliek, higgyétek el, kedves csobánkaiak, hogy ez nem ment meg bennünket. Számogathatunk, egymás mellé rakhatjuk mi, hogy milyen jókat tettünk, de ez nem ment meg bennünket. Ha nem, akkor micsoda a törvény, kérdezi Pál. A törvény bizony olyan, mint amikor elutazunk. Bizonyára ti is megtettétek, én rendszeresen megteszem, hogyha nyári szabadságra megyünk, akkor előveszek egy papírt, két héttel korábban, és elkezdem írni azt, hogy kinek mi lesz a feladata a távol létemben. Tedd meg ezt, tedd meg azt, be kell csukni, általában hosszan leírom azt, hogy mit kell csinálni vasárnap, kinél van a kulcs, ki fog zárni, stb. Bizonyára ti is készítettetek már egy ilyen feladatleírást munkatársaitoknak, gyermekeiteknek, egyebeknek. Miről szól a törvény? Helyettesíti a jelenlétemet. Megpróbálom magamat helyettesíteni ebben a világban. És ezt új vegyre szedem, hogy kinek mit kell tennie. És ekkor szólal meg Pál, és majd olvassuk itt ebben az igében, a Galatákhoz írott levélben, hogy a törvény az olyan, mint egy jó pedagógus, olyan, mint egy jó tanítómester, elvezet a Krisztushoz. Kihez? Egy személyhez. A törvény éppen ezért az üdvösség szempontjából később adatot. Erről beszél Pál, hogy Ábrahám ígérete után adatott a törvény. Miért? Mert nem volt ott személyesen az Isten. Nyilván igéjében igen. De Pál azt ismeri fel, amikor hitre jut, hogy újra személyesen megjelent az Isten. És a törvény és Krisztus nem áll ellentétben. Jézus ezért nem azt mondja, hogy eltörlöm a törvényt, hanem Jézus azt mondja, betöltöm a törvényt. Mert a törvény elvezet bennünket Krisztushoz. Testvérek, ezért az első, amivel találkozunk, hogy felülről érkezik a törvény felénk. Ne ijedj meg ettől! Ne ijedj meg attól, hogy Isten tükröt tart eléd! Ne ijedj meg attól, hogy nem tudod megtenni! Mondhatom, talán nem fog megróni Isten tiszteltünk után presbiter testvérem, amikor elmondta, hogy egy ifjúsági alkalmon a kezébe adták a törvényt, és azt kérdezték, hogy a 10-ből melyiket tudod megtartani. Hát egyiket sem. De a törvénynek az a célja, amikor szembesülök önmagammal, hogy eljussak Krisztusig. Kedves testvérek! Mit is mond János az evangéliumban? A törvény Mózes által adatott, az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Nos hát ez a törvény és Jézus Krisztusnak a kapcsolata. Hogy amikor felülről érkezik hozzám a törvény, szembesít önmagammal, és elvezet Jézus Krisztushoz. Mert törvény arról beszél, hogy átkozottak vagyunk. Az átoktól pedig nem a horoszkóp tud megszabadítani, hanem Jézus Krisztus egyedül. De ő meg tud szabadítani. Ő meg tud menteni. És éppen ezért, kedves testvérek, amikor Jézus Krisztussal találkozom, akkor nem egy új szövetségi törvény jelenik meg. Ma is azt látom, hogy sokszor Krisztusról úgy szól a bizonyságtétel, mint aki fölülről jön, megint csak, mint a törvény. Mint aki eszményi ember volna, mint akihez hozzá kellene igazítanom az életemet. Mint hogyha utánoznom kellene Krisztust, és ebben mindben ott van a hatalmas nagy kell. Kedves testvérek, Jézus ebben az értelemben nem törvény, mert a törvény mindig görcsös életet szül. A törvény az mindig feszültséget ad. Mert Krisztus nem csak fölöttünk van, nem csak előttünk jár, hanem Pál apostol bizonyságtétele szerint bennünk él. Ez a különbség, testvérek. Hogy a törvény az egy külső igazság, amelyhez megpróbálom igazítgatni az életemet, már majdnem sikerül, aztán rájövök, hogy mégsem. Ez az oka annak a sok nyomorúságnak, annak a sok kiégésnek, annak a sok lelki feladásnak, annak a sok visszatérésnek és Isten tagadásnak, hogy mindig azt gondolom, hogy nekem feljebb kellene törnöm. Meg kellene tennem, de nem. Krisztus él bennünk. Belülről mozgatja a mi életünket, belülről mozgatja a mi szívünket. Belülről szabadít fel a szolgálatra. A törvény szabadságot ad a szeretetre. Ágoston mondatát sokan félreértették. Ágoston arról beszél, hogyha megvan bennünk a krisztusi szeretet, ha igazán tudunk szeretni, akkor bármit megtehetünk. Ez a bármi nem azt jelenti, hogy mindent meg is teszünk, hanem hogyha Krisztus él bennünk, akkor szabadok vagyunk. Kedves testvérek, mi annak a jele? Beszéljünk még erről röviden, hogyha Krisztus él bennem, hogy nem önmagamat akarom megvalósítani az emberek előtt. Ilyen egyszerű. Hogy nem önmagamra nézve rendezem be az életemet. Nem a saját magam lelkének a számlájára akarok vétkezni vagy jót cselekedni. Hány és hány ember gondolja így? Ne szóljon bele senki az én életembe. Ott rontom el, ahogy akarom. Ott teszem gazdag, ahol akarom. Nem? Az önmagamnak berendezett élet. Az nem Krisztus élet. Ezért mondja Pál apostol nagyon pontosan, és értjük, hogy nem arról beszél, hogy általánosságban igaz ez, hanem azt mondja, hogy én többé nem élek. Általánosságban is igaz, de személyesen még igazabb. Azt mondja, én haltam meg a törvény által. Én voltam átkozott. Én voltam az, akit a kereszt, az átokfa megmentett. Én voltam az, akit Krisztus megszabadított. És mindaz, ami a régi énemhez tartozik, így mondom most, idézőjelben, a régi keresztjén énemhez tartozik, a gőgöm, a bújtatott önmegváltó szándékom, a dicsekedésem, a kapott lelki ajándékokkal, a vallásos felsőbbrendűségem, mert ilyen volt ez a Saulus Pál. Az meghalt. És engedem, hogy Krisztus éljen bennem. Nem erkölcsi magas mérce felettem, hanem Krisztus él bennem. Ezért nem a törvény cselekedeteiből igazulunk meg, hanem Jézus Krisztus által. De akkor az utolsó kérdés, kedves testvérek, hogy akkor mi közünk van nekünk a törvényhez? Eddig azt az utat jártuk be, hogy hallottuk Isten hívását, Isten hívása egy konfrontációt ad, amikor találkozunk a törvényben önmagunkkal, felettünk lévővel, megértjük, hogy a törvény megtartása az nem ad örök életet, sőt, a törvény alatt mindenki átkozott addig, ami Krisztus meg nem szabadítja, meg nem váltja, akkor nekünk mi közünk van a törvénnyel? A törvény már oda vezetett Krisztushoz, akkor megint eldobhatnánk. De nem így van, kedves testvérek, nem dobhatjuk el a törvényt. És nem dobhatjuk el nagy vonalúan azt sem, hogy hát akkor elengedjük az Ószövetségnek az úgynevezett ceremóniára vonatkozó szabályait. Elengedjük az Ószövetségnek azokat a szabályait, amelyeket nagyon pontosan leír Pál, vagy a Pál közeli első kereszténység a zsidókhoz írott levélben, hogy akkor Krisztus betöltötte ezeket. Azért nem engedhetjük el ilyen könnyen, mert a 10 parancsolatban is van a ceremóniára vonatkozó rész. Nem a megváltás, hanem éppen arra, hogy most itt vagyunk ebben az imaházban. Hát emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Ez bizony, ez a ceremóniához tartozó rész, és ezt nem vetjük el. Erre nem mondhatjuk azt, hogy mi református emberek a 10-ből 9-et kell, hogy megtartsunk, mert a többi az csak ceremónia mentes életre vonatkozik. Mi a szerepem, mi a feladatom ebben? Nos, kedves testvérek, az, hogy innentől kezdve az életemet valóban Krisztus irányítja. Hogy ő az, aki a hétköznapi életben is megmondja, hogy mit tehetek, és mit nem. Calvin úgy fogalmaz, hogy a törvénynek van egy nagyon fontos harmadik haszna, az előző kettőt is elmondtad, hogy külön nem nevesítetted meg. Az első haszna az volt, hogy féket tart ebben a világban, hogy a gonosz ne uralkodjék el. A második az volt, hogy elvezet bennünket Krisztushoz. Azt mondja, hogy van egy harmadik, egy tercius haszna is a törvénynek. Ez pedig, hogy iránytű az életemben. A törvény iránytű. Akiben Krisztus él, onnantól kezdve a törvényt iránytűként használja. Hogy akkor merre menjek? Krisztus él bennem, tehát már nem az Istennel való kapcsolatomat akarra elrendezni, már nem a megváltást, már nem a megigazítást, hanem azt, hogy mit tegyek. Hogy engedelmes legyek. Éppen ezért, ami református tanításunkban a törvény és a 10 parancsolata, hálaadásnak a része. Uram, köszönöm, hogy rendezed külsőleg is az életemet. Hogy szabályokat adsz az én életemnek. Hadd mondjam így, hogy az én életemnek keretet adsz. Ez egy nagyon furcsa dolog. Az előbb azt mondtam, hogy a szabadság jelenik meg Krisztus szabadításában, és mégis bekereteződik az életünk. Az ember ugyanis nem tud másképpen élni. Csak rendezett körülmények között. És ebben iránytű a törvény. Hogyha elbizonytalanodnál azokban a kérdésekben, amely életről és halálról szól, házasságról és paráznaságról szól, igazmondásról vagy hazugságról szól, vagyonszerzésről szól, ott van az iránytű a kezedben. Már nem egy kölcsös rakaszkodás, hogy jaj, már megint így kell élnem, hát miért nem könnyít ezen az Isten, hanem mert jó így élni. Mert már Krisztus él bennem. Testvérek, azt gondolják sokan, hogy a Krisztusban való élet az csak egy megkötözöttséget jelent. Egyszer főtanúja voltam egy Kékkereszt alkalmon, amikor egy dömösi gyógyító hétről hazaérkezett valaki, és ott bizonságot tett az életéről, hogy őt Krisztus megszólította. De ennek a megszólításnak, és hogy az öröméről is beszélt, volt egy utolsó mondata, az volt, hogy de azért józan vagyok, most már józan vagyok. Eddig az alkohol rabja voltam, most nem leszek Krisztus rabszolgája. Egyik szenvedélyből nem esek majd a másikba. Testvérek, én temettem az anyját. És láttam, ahogyan az alkohol hiánya miatt reszket végig a temetésen. De nem akart Krisztussal élni, csak szerette volna letenni a poharat, és sajnálom, hogy az se ment neki. Sajnálom. De emlékszem arra a mondatára, amit évekkel korábban mondott, hogy én nem esem egyik végletből a másikba. Isten nem azt akarja, hogy végletbe essünk, hanem azt, hogy elfogad, hogy ő szeret téged. Hát miért akarna neked rosszat? Miért akarna neked rosszat, Isten, amikor rendezni akarja a környezetedet, a munkádat, a gondolkodásodat, az Isten és emberekhez való viszonyadat. Azt mondja Pál apostol, hogy az a Krisztus él bennem, aki szeret engem. Hát ne féljetek tőle. Krisztus nem elvenni akar az életünkből semmit. Semmit nem akar elvenni az életünkből. A bűnt akarja kipusztítani. Aki szeret, az a javadat akarja. Az meg akar menteni. Az át akar ölelni. Hát ne azt féltsd, ami megkötöz, ami fogva tart, hanem Jézust keresd, aki megment. És ez nem azt jelenti, hogy a keresztény ember egy puhány, akaratlan lény, hanem az azt jelenti, hogy Krisztusban teljessé lesz az életed. Amen. Fennállva válaszoljunk az igére, testvérek, 458. dicséretünk második versszakát énekeljük. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által háladással köszönjük neked, hogy szeretnéd a mi szívünket, életünket rendezni és rendben tartani. Köszönjük neked így, hogy a törvényt is azért adtad, hogy ne önmagunk mércéjévé legyünk, de köszönjük neked azt, hogy a törvény az Krisztushoz vezethet, és nem a törvény az, ami megment. Nem a törvény által élünk, hanem Krisztus által. És köszönjük neked, hogy a Krisztusban való élet viszont visszavezet a hétköznapokba, testvéreinkhez, barátainkhoz, rokonainkhoz, településünkhöz, munkahelyünkhöz, és ebben az életben élhetünk te szerinted. Nem görcsösen, hanem engedve a te akaratodnak, szándékodnak, mert szeretsz bennünket. Hálaadással köszönjük meg neked, Urunk, a mi gyülekezetünket, és köszönjük az alkalmakat. Köszönjük neked, Urunk, hogy terve lehet ennek a közösségnek. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Könyörgünk azokért, akik gyógyulófélben vannak. Imádkozunk hozzád a gyászolókért, az elesettekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik távol maradtak a mi gyülekezetünk közösségétől. Hálásan köszönjük neked, Urunk, hogy te gyógyító Isten vagy. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek kétségeik vannak. Imádkozunk népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Hadd, hogy a jövő héten, Urunk, elmélyültebb kapcsolatunk legyen veled. Amen. Csendes imádságunkat mondhatjuk meg Urunknak. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a mi imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, temető rendbetételét, jótékonysági alkalmat, szeretetvendégséget, kirándulás szervezését és gyermek délutánt is. Köszönjük a tegnapi jótékonysági hangverseny adományait, amellyel a Sobánkai lelkész lakás támogatjuk, majd 124 000 forint fölött érkezett az adomány, mondta pénztáros testvérünk a forintot is egészen pontosan, nem volt teljes 125 000 forint, összességében a mai adományokkal 128 000 forint érkezett erre a célra, köszönjük szépen. November 27-e és december 1-e között 18 órától evangelizációs alkalmak lesznek imaházunkban. A címe a félreértett atya, közöttünk szolgál Gottfried Richard Diós Jenői református lelkipásztor. Megvásárolható a képes kalendárium, bibliaolvasó kalauz és a fali naptár. Kérem testvéreimet, hogy lassan adományainkkal támogassuk gyermekeink számára készítendő karácsonyi csomagokat. Elkészítettük gyülekezetünk 2018. évi választói négyjegyzékéhez a nulladik példányt. Ebben az esztendőben járulékot fizetettek népsorát. Kérem a testvéreket, hogy vizsgáljuk ezt meg, benne vagyunk-e. Ha hiányt vagy elírást találunk benne, akkor kérem szépen jelezzük. Fájdalommal hirdetem, hogy 2017. október 29-én elhunyt Szabó Attila Kálmán, temetése 2017. november 24-én 11 órakor lesz a pomázi református temetőben. Hirdetem, mert Szabó Attiláné Terike énekkarunknak a tagja. 2017. november 1-én elhult Bogykai István testvérünk temetése december 1-én 11 órakor lesz a Csobánkai temetőben. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 9:30-tól baba-mama kör, 17 órától imaóra, 18 órától énekkari próba lesz. Kedden 6 órakor bibliaóra Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóra Pomázon. Csütörtökön 6-kor imaóra Csobánkán. Pénteken 7 órakor ifjúsági alkalom. Szombaton egyházmegyei presbiteri csendesnap lesz Hóton. Kérem presbiterjeinket, hogy alkalmunk után jelezzék, hogy jönnek-e Fótra, hogy leadhassuk, hogy hányan megyünk. Jövő héten vasárnap pedig istentiszteletet tartunk, 9 órakor Csobánkán és 10:30-kor Pomázon. Urunk legyen őriző pásztorunk. Záró énekünket keressük meg, 265. dicséretünk első versszakát énekeljük. Békesség Istenek szenteljen meg titeket teljesen. Őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket, teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.